Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Meghallgattam a saját podcastomat. Ez vicces. Rengeteg podcastot felveszek, de én saját magam nem hallgatom vissza, mert annyira nem hiányzik a hangom, hogy ezt meg kelljen hallgassam, de belehallgattam, és így a podcast felépítése nem tetszett. Néha ugye kísérletezek egy kicsit azzal, hogy indul el, és kaptam egy nagyon jó megerősítő visszajelzést ezzel, akiknek tetszik a hatékonyság. Azzal megyünk abba az irányba, mert ez, hogy bevezető zene, aztán egy pár mondat, azután az intro, azután megyünk tovább. Ez nem hatékony, ezért a bevezető zenéket kihagyom, és maradunk hatékonyan, tömören a lényegnél ebbe a 20 percbe. Tehát akit eddig is így zavarta ez a lassú felépítés, az annak remélem, hogy ez jó hír. Akit nem zavarta, hát az hozzászokik az új verzióhoz, mert változtatom. És a másik nagyon jó kérdés is jött, vagy megjegyzés, ugye valamelyik podcastban az a téma volt benne, hogy csak azért, mert valaki hosszú ideje csinál valamit, ez még nem jelenti azt, hogy ezt jó csinálja, és ezt komolyan így értem, még magamról is, csak azért, mert 35 éve a tőkepiaccal foglalkozom, ez nem azt jelenti, hogy már ezt kezdem jól csinálni, és azért ez egy fontos hozzáállást szerintem önreflexióból mindig megkérdőjelezni saját magunkat, mert az a legveszélyesebb, amikor valaki elkezdi hinni magának azt, hogy ő már mindent nagyon jó tud. Pont ma és hónap ezért is kiszállok még a saját magam által összeállított mókuskerékből is, mert mindenki, aki ma vállalkozó, az tudja, hogy anélkül, hogy egy ritmust, egy menetet, egy tempót valaki felépíteni, nem működik a sikeres vállalkozás sem. Tehát kiszállok ebből a mókuskerékből, és a Kremzi Egyetemre vonulok vissza. Alapjában szinte mindegy, most is két nap, különböző témák vannak, és általában nekem mindegy, hogy milyen témába ülök be, milyen témát hallgatok meg, mert általában mikor elengedem a gondolatokat, akkor jönnek impulzusok, de valójában ugye már az, hogy saját magammal foglalkozom, az kivált egészen más ötleteket, még az is lehet, hogy már hónap reggel a podcastba mag megszülető gondolatok be fognak szivárogni, vagy hónap után, vagy azután, de ez a kiszállás, ez fontos, és ezt mindegy, hogy valaki alkalmazott, vagy vállalkozó, minimum a saját szakmai körén kívüli impulzusokat javaslok évente legalább 3-4 alkalommal. Tehát amikor ez jön, mert sokan azt mondják, hogy hát ez minek kell, ezt már mind tudom. Nem erről van szó, hanem arról, hogy egyszerűen saját magunk fejlődését figyeljük, és ebből önreflexióból is megnézni, hogy hol tartunk egyáltalán. És hát ugye az is, hogy valaki jó egy dologba, vagy nem, ez egy nagyon szubjektív kérdés. Már az, hogy mi a jó, az a szemszög kérdése. A kérdés mindig az, hogy ki milyen oldalról nézi ugyanazt a sztorit, és mit akar azzal elérni. Tehát már általánosan azt mondani, hogy valaki jó-e, vagy gyenge, ez is egy szubjektív téma. De kerüljünk vissza a mindennapi témáinkhoz. Janet Yellen ellovagolt Kínába, azért, hogy Kínába direkt, hivatalosan kimondja, hogy nem tetszik neki, és nem tetszik Amerikának az, hogy Kína olcsó kapacitásokkal akarja a világot elömleszteni, főleg ugye az elektromos témába, a green sztorikba Kína nagy kapacitásokat felépített, ha megnézzük csak a szolár szektor részét, akkor Kína itt szinte kivette a világnak a kezéből az egész szolár gyártási témát, és aki arra azzal akar foglalkozni, rá van utalva Kínára. És ez hogy működik? Hát szubvenciókon keresztül, úgyhogy Kína az eladósodáson keresztül szubvencionál sok mindent, ezért olcsó áruval, olcsó kapacitással tudnak kilépni. a színpadokra. Igaz, hogy Janet Yellen azt is mondta, hogy annyira jó a viszony Amerika és Kína között, mint aktuálisan nem volt ez elmúlt két év óta körülbelül, de a következő mondatban jelezte, hogy azért az olcsó kapacitásokra adókat fog Amerika kihelyezni. De hát mit csinál Amerika? Amerika is ugyanúgy szubvencionál dolgokat, ha megnézzük, csak egy program, és emellett sok van, Joe Bidennak az Inflation Reduction Plan, ami ugyanúgy, főleg a megújuló energia téma irányába szubvencionál bele, Európának a Green Deal témája, ami ugyanúgy egy szubvencióval felépített struktúra. És nem az a kérdés, hogy ez kell-e vagy nem az egész zöld transformáció témába, hanem ez ugyanúgy itt is megtörténik, tehát azt lehet mondani, hogy a szubvenciók azok ma a gazdasági globális harcokba azok a fegyverek, amivel egyes gazdaságok egymás ellen mozdulnak. Az ideális az, hogyha az eladósodás az ugye innovációba, fejlődésbe, technológiába, előre mutató témákra, növekedésbe van investálva, és nem szociális ígéretekbe és választók megvásárlásába. Kína pluszba kijelentette, nem is Kína, hanem a kínai központi bank, miközben Janet Yellen ott van bejelentette, hogy egy 70 milliárd dolláros investíció csomagot állít össze és indít el, ami főleg az innovációba, a technológiába, a mesterséges intelligencia fejlesztésébe fog menni. És itt egy elemző azt is mondta, hogy hát Európának fontos arra figyelni, hogy nehogy leessen arról az asztalról, ahol elég nagy sitonokat osztanak szét egymás között, főleg Kína és Amerika, és hát azt mondjam, hogy lehet, hogy Európahoz az asztalhoz le se ült, mert ha megnézzük, hogy itt mi történik investíció oldaláról, főleg innovációba és technológiába, akkor ez túl kevés. Ja. Tehát ez a kínai téma, tehát az látható, de lehet, hogy a háttérben Janet Yellen megbeszélte azt Xi Jinpinggel és a kínai központi bankkal, hogy neki jó kapcsolata van Jeremy Powellhoz, és el fogja érni azt, hogy Powell azért a kamatot csökkenteni fogja, és ugye ezen a héten csütörtökön Christine Lagarde-nak lesz a nagy fellépése, lehet, hogy ő már megteszi, tegnap jelentek már olyan elemző gondolatok is, hogy akár nem csak májusban vagy júniusban lesz kamatcsökkentés Európában, hanem lehet, hogy kabum, már hónap, nem hónap, csütörtökön. We will see, meg fogjuk ezt látni, hogy itt mi történik, a másik oldalról segít egy picit a geopolitikai kedélyek lehűlése, ugye a múlt hét csütörtökhöz összehasonlítva. Nagyon intenzívek a tárgyalások a háttérben, ami persze, hogy Európát érintő infláció oldaláról lényeges, mert azzal, hogy a kedélyek egy kicsit lehűlnek, és úgy tűnik, hogy Irán mégsem támadja visszavágásként meg, visszaverésként meg Izraelt, ezért az energiaárak, az olajárak nem emelkedtek olyan erősen tovább, egy kicsit visszacsökkentek, és ez főleg Európának ugye az importált infláció oldaláról elég lényeges téma. Tehát ez egy picit segít, de hát kíváncsian várhatjuk, hogy körülbelül mit fog jelezni Christine Lagarde, mert ugye amit sokan követelnek, hogy ők az Európai Központi Bank is figyeljen a gazdaság állapotára, ez alapjában az Európai Központi Bank szófordulatában nem annyiszor jelenik meg, hanem ő egészen más két fontos téma mellett áll ki. És a kérdés az is lesz, hogy mikor jelenik meg az a gondolatmenet, hogy a kamatok kellene csökkenjenek azért, hogy az infláció csökkenjen. Ez így elsőre ellentmondó lehetne, hogy a kamatok azért kell csökkenjenek, mert például az ingatlan finanszírozáson keresztül, a lakás finanszírozásoknál a magas kamat oda vezet, hogy ez az embereknek magasabb inflációt hoz a pénztárcájukba, mert többet kell fizetni a kamatért, és ez a kamat, ez is olyan, mint egy infláció. Ez egy picit ilyen tévhit, ez az Erdogan féle gazdasági megközelítés, és ő is rájött, hogy ezt meg kell változtatni, mert rossz irányba kalimpált el a gondolatmenetével, de már egy pár megjegyzésbe ez kezdett megjelenni világszerte, kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire erősödik meg abba a wording menetbe, hogy a kamatokat miért kell csökkenteni. És az is vicces, hogy sokan figyelnek így Jay Powell-re, de azért, ha megnézzük az elmúlt években, hogy mi történt abból, amit Jay Powell mondott, ugye 2020-ban azt mondta, hogy there is no inflation. Tehát nem kell féljünk, mert itt nincs infláció. 21-ben a főszövege az volt, hogy transitory. Tehát csak átmeneti az egész téma. Aztán 22-ben jött azzal, hogy oops, there is inflation, but we will fight it. Tehát mi az infláció ellen akkor mozdulunk, és kamatot fogunk emelni, és ez akkor fog segíteni. És akkor 23-ban, hogy elkezdi azt a szöveget, hogy there is an inflation, but we don't fight it. Most már kezdünk toleránsabbak lenni az inflációval szembe, és ó, csoda, emelkedik az arany. Vajon miért? A piacok jelzik azt, hogy na ja, kedves Jeremy Powell, mi nem hiszünk neked, hogy te eleget fogsz tenni az infláció ellen, és azzal, hogy te kimondod azt, hogy hát toleránsabb vagy az inflációval szembe, és akár a kamatot visszacsökkented, mert hát megígérted a barátnődnek, Janet Yellennek, ez nekünk nem tetszik, és hát ez visszacsatlakozik ahhoz, amiről a tegnap beszélgettünk, hogy a fiat fizető eszközöket persze, hogy ez érinti, és újra, és újra, és újra fontos arról beszélgetni, hogy az a pénzmennyiség, ami nem szükséges a mindennapi élethez, a likviditáshoz, az aktuális gazdasági körforgáshoz, az pont ezért miért érdemes kivenni a fiat rendszerekből, a fizetőeszközekből, az ehhez közele álló termékkategóriákból és tárgyértékek, reálértékek, gazdasági hasznot gyártó témákba átruházni, befektetni, és itt újra és újra megjelenik, mert ez a legfontosabb, az árak ingadozását megérteni, mert azt értem, hogyha valaki túl drágán, mert éppen egy bizonyos szektornak egy ár felhajtása, egy hype volt, és abba akkor vásárolt bele, és azután, hogyha ez visszakorrigál, akkor ezt értem, hogy úgy érzi, hogy jó, de akkor most víz alatt vagyok, és az árak visszacsökkentek, akkor is nem az az eszköz a probléma, aminek megvan egy ár ingadozása, hanem mégis a befektetőné van, hogy nem foglalkozott elég azzal a kérdéssel, hogy megértse, hogy mit jelentenek az ár ingadozások, és ezt megfelelően tudja a portfóliójába kezelni. Szóval, de jöjjünk vissza. A múlt héten ugye érdekes volt, mert olyan mondatok is megjelentek, ami eddig elképzelhetetlen volt. Az egyik, azt hiszem, hogy Kashkari volt a Fed igazgatósági körnek az egyik tagja, aki ugye csütörtökön a geopolitikai sztori mellett még a piac gyenge hangulatát megerősítette azzal, hogy na ja, hogy két kamatcsökkentésről beszélhetünk, hát inkább azt mondanám, hogy egyről. És egy másik igazgatósági körtagja pénteken, és azt hiszem, hogy a tegnap is, a Bowman, az mondta, hogy na ja, inkább azon kellene gondolkozni, hogy ennél az inflációnál, és hogyha ez erősödik, akkor a kamatot emeljük. Ehhez passzol Jamie Dimon részvényeseknek szóló levele, mivel Larry Fink, ugye BlackRock-tól kimegy levelekkel, ezért Jamie Dimon is kell jöjjön egy levéllel. Ő egy részről érteni is lehet, hogy JP Morgannek az élén állva a világ egyik legfontosabb bankja, ő nem mondhatja azt, hogy juhú, és parti, és minden dobjuk be, hanem nagyon óvatos kell legyen. És ő inkább azt jelezte, hogy véleménye szerint az, ami a piacokban be van árazva, hogy egy soft landing lesz a piacokban, az túl optimista megközelítés. Ő is úgy látja, hogy a fiszális politika, a deficitek, a hadi konfliktusok megfinanszírozása, a szükséges befektetések a megújuló energiaszektorokba, a beszállítási láncok problémái, hogy ezek mind olyan témák, amit oda vezetnek, hogy az infláció az ragacsos marad, és inkább magas marad. Egy páran azt is jelzik már, hogy Jamie Dimon mikor jön, és ilyesmit mond, akkor egy ilyen kontraindikátor, mert azért két évvel ezelőtt is jelezte, hogy a kamatok fel fog menni 7%-ra, most azt is jelezte, hogy akár 8%-ra, valamikor lehet, És nagyon negatív képet festett, és fekete felhőket, aki rá hallgatott, és mindennek kivonult a piacból, az elég erős ralliról lemaradt, és most nyomás alatt van. Tehát Jamie Dimonnak a levele ilyen kontraindikátor kezd lenni, és ez engem inkább abba erősít meg, hogy nincsen szükségünk ilyen jóslókra. Mert sok mindent lehet jósolni. Aztán majd lesz, ahogy lesz. Ja? Tehát én azt értem, hogy ő inkább pessimista, és azt mondja, hogy oké, mégis jobb lett, mert ez az ott, és itt belenyúltak, és manipulálva lett, és blablá, minthogy most túl agresszívan kimenjen, és azután akkor elnézést kell kérjen, hogy hát oppala, mégsem lett az. Tehát újra is azt is, mert nekem nem kell jósló. Tehát hogy ezt sokszor kapom, hogy mit szól János úr ehhez, hogy ezt mondta, és az azt mondta, hát általában azt mondom, hogy igen, hogyha unatkozok, akkor lehet, hogy én is mondok dolgokat, de a befektetésben nem a jóslás a döntő, hanem újra és újra olyan minden idő eseményre alkalmas portfólió részek érdekesek, és nem kell 100% benne legyen semmilyen témába, hanem egy része a portfóliómra fedezze le azt a bizonyos témát, ami esetleg aktuálisan divatos, vagy érintheti a témaköröket. Ami érdekes, hogy például a kötvények kiáraszták teljesen Paulchen Panternek, J. Paulnek az elmélkedését, amikor ő október végén, november elején ezt a bizonyos mondatot kimondta, hogy mi a kollégákkal azon gondolkozunk, hogy esetleg gondolkozzunk, hogy, és akkor a piac egyből azt mondta, hogy jó, kamatcsökkentés fog jönni. A 10 éves államkötvények csökkentek 4,4%-ról 3,8%-ra, és ezzel jelezték azt, hogy akkor a piac elvárja a kamatcsökkentést. Na most időközben a piac egy kicsit helyreállt, helyrerázta magát, és hol van az aktuális 10 éves államkötvény? Kábum, 4,4-3%-nál, tehát ott, mint ahol volt októberben, tehát kiáraszta teljesen ezt a J. Paul fantázia témát, és inkább arra állítja be magát a piac, hogy nem lesz kamatcsökkentés, vagy ha lesz is, akkor ez ilyen megígértem, és valamit mégis kell tegyek sztoriból, de nem azért, mert gazdaságilag szükséges. Tehát ezt a piac kiáraszta, és párhuzamosan megjelent ugye a KI hype, és ez az, ami megadja a piacnak pluszba a motivációt, ez ezen a héten erősödni fog. Ugye elindultak most megint a mesterséges intelligencia konferenciák, mindennek az élén most ezen a héten Google van, és ezt fogjuk megint hallani, KI, AI, és a magyar verzióban MI, és ez a fantasztikus hitközösségnek az iránya, hogy szuper hatékonyak leszünk, a mesterséges intelligencia megold helyettünk mindent, és fogja durván felfele vinni a hatékonyságot, és ezért jön a végtelen marzsok időszaka. Na ja, ezt akkor érdekes lesz figyelni. Pinteken másik oldalról pedig megint elindul a negyedéves jelentés. Ez érdekes, az egyik negyedéves jelentésnek a megbeszéléséből készülünk a következő negyedéves év jelentésére. Most megvolt ugye ez a breakout period, megvolt az az időszak, amikor csend volt, nem tudtak visszavásárolni részvényeket a társaságok. Alapjában, amikor van ez a lezárt idő, amikor a tőzsdén bejegyzett vállalatok nem szabad vásárolják a saját részvényeket, akkor látjuk az őszinte likviditását a piacnak. Mert akkor nincs meg ez a mesterséges vétel, és az amerikai piacot megnézzük, akkor a legnagyobb vásárló még mindig a tőzsdén bejegyzett vállalatok azzal, hogy saját részvényeket vásárolnak vissza, és ez persze, hogy eltolja a kereslet oldaláról egy bizonyos irányba a piacot. Tehát amikor ők nem vásárolhatnak, akkor érdemes megnézni, hogy esetleg ki kompenzálja az egészet, megjelennek-e központi bankok, megjelennek-e más mesterséges szereplők, de ezekben a rövid időkben lehet látni azt, hogy milyen a likviditási képessége a piacnak valójában. És ebből a szempontból nézve az elmúlt két hétben elég jó tartotta magát a piac. mert ugye ők nem tudtak már itt lenni, és mégis nem volt olyan nagy a piacnak a visszaesése. És az, ami volt a múlt héten, az nagyon hamar cak, buy the dip mentalitás oldaláról már vásárolta megint fel a piac. Tehát pénteken elindulnak a bankok, mindenek az élén BlackRock, Citi, Wells Fargo, JP Morgan, és ez azért is érdekes, mert a bankok mindig mindegy ilyen lázmérő mutatják azt körülbelül, hogy milyen állapotban van a gazdaság. Nagy részt ugye tőlük veszik fel a vállalatok a hiteleket, ők kell azt jelezzék, hogy mennyire kockázatosnak látják a hitelállományt, mennyi tartalékot képeznek, mennyire készülnek arra fel, hogy kiesnek hitelek. És ami fontos volt az elmúlt héten, hogy 79%-a a vállalatoknak, akik a negyedéves jelentést kezdték előkészíteni, 79%-a inkább csökkentette a negyedéves elvárásokat. És ez megint ugyanaz a forgatókönyv, amit egy jó ideje látunk, hogy a jelentések előtt a vállalatok kijönnek, és óvatosságra figyelmeztetik a piacot, azért, hogy azután majd jöjjenek a számokkal, ami valamennyivel jobb, mint a figyelmeztetés, vagy hogyha pessimista volt a piac, akkor nagyon-nagyon feketére festette a felhőket, és akkor megvan a lehetőség megint pozitív meglepetésekre. Tehát ezt a forgatókönyvet egy pár szó már láttunk, és azért kíváncsi vagyok, hogy hasonló lesz-e most is, péntektől, tehát elindul ez a témakör. Tovább is adják a témát, hogy ne unatkozzunk, és legyen, amit itt reggelente megbeszélünk. Kellemes napot kívánok mind mindig mindenkinek, és a viszonhallásra a hónap reggeli PFS Kávézac podcastig.